Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában elmegyünk majd az arany igézetében különböző szállodákba, ahol fontos az arany. Aztán Kambodzsát is meglátogatjuk, és sok más egzotikus helyszínt ígérhetek, úgyhogy érdemes velem tartaniuk. Nagyon sok olyan szálloda van a világban, ahol aranyból, talán igazi aranyból is készülnek termékek, íróasztal, ágy, néha WC is. Vannak olyanok, amelyek csak a nevükben hordozzák az arany szót, és valójában inkább aranyozott dolgok vannak ott. A dizájnt illetően is, hogyha valaki a Waldorf Astoriában volt már New Yorkban, akkor láthatta, hogy ez az Art Deco tipikusan az aranyozott díszítések sokaságát is jelenti mindenhol. Aztán létezik egy olyan törökországi szálloda, ami az arany jegyében fogant, úgyhogy az biztos, hogy a gazdagság, a fényűzés, a luxus, az arany azért a szállodák világában is igencsak jelen van, és a luxus szállodákra egy picit jellemző azért, hogy megpróbálják elkápráztatni a nagy érdeműt, és hát nyilván ez indokolhatja a busás számlát is adott esetben. Érdekes az, hogy Hongkongban az egyik szállodában, a Swisshorn Gold Palace-ban lényegében olyan helyre építettek egy szálláshelyüli szolgáló aranyozott valamit, majd elmondom mindjárt, hogy miért így fogalmaztam, ami nem a luxus negyedben van. Furcsa a kontraszt. Először ugyanis a hongkongi szigetet a szárazföldi résszel összekötő csillagkomppal kell utazni, elhagyva a felhőkarcolók világát, aztán taxival tovább kell menni az egyre kevésbé barátságos, de még mindig iszonyúan magas lakóháztömbök felé. Aztán, ha ott vagyunk, nos, akkor megérkezünk az aranypalotába, ami nem a luxus világának központjába épült, és lényegében úgy képzeljék el, mintha nálunk azt mondjuk, hogy mi csinálunk egy ilyen luxus aranyszállodát, mondjuk a békásmegyeri lakótelep környékére, arra felé, ahol ugye anyukám mégis laknak, bár ők inkább egy picit arrébb, de az biztos, hogy nagyon érdekes a története is ennek, mert hogy a tulajdonosoknak eredetileg egy ékszermanufaktúrájuk volt, majd úgy döntöttek, hogy létrehoznak valami a világon egyedülálló dolgot, és az aranyhotel ötlete a kínai történelemben gyökerezik, ugyanis Han császár azt ígérte a feleségének, hogy színarany palotát ajándékoz neki. Hát sokan vagyunk így ezzel, hogy ezt megígérjük a feleségünknek, néha nagyobbat is. Minden esetre Han császár a merész vállalást nem tudta teljesíteni. Az egykori ígéretet ezért egy kínai ékszercég alapítója, dr. Lam valósította meg, ugyanis 82 millió dolláros költséggel, ami az akkoriban, amikor ez épült, még azért nem volt olyan kevés, felépítettek egy hatalmas lakosztályt, amelynek falait színarannyal vonták be, 2 tonna nemesfémet használtak fel a készítők, és hát lényegében nem is egy igazi nagy hotelt építettek, hanem valójában egy 650 négyzetméteres óriási szobát, ami alapesetben múzeum, van aranyból készült szék, aranyfürdőkád, aranymosdó, aranyvécé, még aranyhintót is építettek, bár az ide befogott lovacskák porcelánból vannak. Az arany dolgozószobában arany író szerszámokat lehet használni. Aztán természetesen egy picit megpróbáltak a hotel biznisz felé is elmenni, és bevezették azt, hogy lehet éjszakázni is az arany szobában, és a szállodai funkciót is lényegében ennek az aranymúzeumnak, arany palotának odaadták. Úgyhogy hát akkoriban, amikor ott jártam, forintra átszámítva nagyjából olyan 6 millió forint körüli összegért lehetett egy éjszakát itt eltölteni. Hát én nem töltöttem el egy éjszakát, de megmutatták, mint újságíró az egészet. Nem tudom, hogy megvan-e még maga a lehetőség. Minden esetre az aranyvécét és az aranybidét akkor sem szabad használni, hogyha valaki itt megszáll, mert hát rosszul mutatna, amikor másnap megnézik a látogatók. Az ágyat viszont ki lehet próbálni, és a lámpafényben csillogó arany igézetében hajthatjuk álomra a fejünket. A csillárok egyébként nemesfémből készültek, és nappal a látogatókat indiai ruhába öltözött őrök kísérik végig a termen. Amikor még a Covid előtti időszakban jó pár évvel ezelőtt itt jártam, akkor nagyon komoly látogató számmal büszkélkedhettek. De hát, mint említettem, az arany azért a szállodaipart tényleg így végig kíséri. Hát Las Vegasban is ugye a híres főutcán este 8 körül a Golden Nugget Hotel az, ami talán a legpopulárisabb. A belváros híres utcáját Las Vegasban befették, és sötétedés után animációs showval szórakoztatják a nagy érdeműt. Állítólag azért került tető az utca fölé, hogy a légkondik hatása érvényesüljön, és nappal is lehessen kellemes környezetben itt sétálgatni. És hát a kaszinóváros szívében van ugyan ez a szálloda, rendkívül előnyös a fekvése, emiatt a tulajdonosoknak eszük ágába se jutott lerombolni. Hát miért kellett volna lerombolniuk? Ezt azért mondom, mert hogy Las Vegasban úgy 30 évenként szokás a régi szállodát padlóig bontani, hogy aztán a modern új csúcshotel a helyére épülhessen. Tehát ez a klasszikus szálloda megmaradt 1946 óta, és hát ugye van mindenféle három emelet magas medence, az egyik elkerített részben cápák és ráják is otthonra leltek, és lényegében azt szeretik így, hogy ott a cápákat lehet nézegetni, miközben úszkálunk, de azért ott van a üvegfal a kettőnk között, mindenkinek jobb ez így. Érdekes, hogy ha valaki szeret pókerezni, akkor tudja azt, hogy lényegében osztók osztják a lapokat, de régen a pókerjátékosok maguk osztották a kártyákat. Amikor ez a szálloda épült még a 40-es évek végén, akkor bizony egy legendás, jól osztó pókerjátékosok osztották a kártyákat, úgyhogy ez is érdekesség, hogy csak később alakult ki ez a szokás, hogy legyen külön egy osztó. És az is érdekes, hogy 1909 és 1931 között a szerencsejáték tiltott volt Nevada államban, aztán 1931-ben engedélyezte a törvény ismét a szerencsejátékokat. De ha már Vegasban járunk, akkor érdemes megnézni egy másik szállodát, ami 210.000 négyzetméternyi márvány és kő felhasználásával készült, meg 64.000 tonna acélból lett, és hát 60 luxusbutikot is tettek ide. A szálloda érdekessége, hogy a tulajdonosok olyan szobákat alakítottak ki, amelyek inkább tágas lakásokra hasonlítanak, sem mint egy standard 5-csillagos hotelszobára. A Palazzo az lényegében annak az igézetében épült, hogy hát otthon érezze magát a vendég, hát nem tudom azért, kinek van otthon ilyen óriás lakása, de minden esetre nagyjából 3066 szoba lakosztály készült, és általában a vegasi szállodákra jellemző, hogy egy minivárosok. Tehát azért egy magyarországi kis település polgármesterének korán sincsen annyi lehetősége, meg nem is annyi ember, vendég van itt, vagy lakó van itt, mint mondjuk egy egyszerű vegasi szállodába. Hát hihetetlen, tehát ilyen 3-4-5-6 ezres vendégkörök vannak. Elképesztő egyébként. És hát az is érdekes, hogy itt úgy döntöttek, hogy akkor mégsem aranydíszítések lesznek, és nem ez mutatja majd a luxust, hanem az, hogy a márvány és az acél meg a fa kombinációja hoz majd létre valami csodálatos luxus dolgot, úgyhogy ez is számomra rendkívül érdekes volt. De hogy ha már az aranynál tartunk, ugye, mert most a műsornak ez a része egy kicsit az arany igézetében fogant, akkor érdemes beszélni még az Atlantis szállodáról Dubajban, a Palma szigeten, ahol arany rúd automatát is elhelyeztek. Hát persze ez inkább ilyen aranyszeletecske, nem igazán nagy rúd, mert azért arra gondoltak inkább, hogy ha valaki a kártyájával akar venni egy ilyen kis aranyat, akkor ezt megteheti, és utána akár értékesítheti is, de emléknek is jó, tehát még aranyautomatát is elhelyeztek az Atlantisba, ami egyébként a Bahama-szigeteki Atlantisnek a testvére, ugye ugyanúgy annak idején Saul Kersner álmodta meg, és hát lényegében a világ ember alkotta, egyik leghatalmasabb szigetcsoportjára helyezték ezt a fantasztikus képződményt. Jó magam is több alkalommal jártam itt, egyébként nem lehetetlen hiszen felkeresni, hiszen Dubajban rengeteg magyar van, és hát a magas vasút kivisz idáig bárki megnézheti, és azt gondolom, hogy sokan el is jönnek ide. És hát lényegében az Atlantis az első Pálmasziget büszkesége, az igazán megépült Pálmasziget büszkesége, és vagy hadsávos föld alatti alagúton lehet megközelíteni, vagy pedig le lehet parkolni a Pálma törzsénél, és fel lehet szállni az elektromos vasútra. Amikor pedig ott vagyunk a hotelbe, akkor akár befizethetünk egy kis óriás medencés lagunás nagy bulizásra, mert egy fantasztikus kis vízividámpark van itt, és ha meg is akarunk szállni, akkor pedig az egy másik kérdés, mert arra is lehetőség van nyilván, de egyébként nyilvános maga a víziparki rész, és az igazán bátrak le is csúszhatnak jó pár magas részről. Én is kipróbáltam egyébként kettőt is. Meg hát van delfinöből is, akár itt a delfinekkel is úszkálhatnak a tengeri emlősökkel a vendégek, meg persze egy 42 millió literes óriási akvárium is helyet kapott. Az arany igézete, ez volt a műsor első részének jelmondata, és hát beszéltünk aranyhotelnek nevezett hongkongi kis képződményről, már amennyire hotelnek nevezhetjük, mert hát egy szobát lehet, vagy lehetett bérelni, de még mindig lehet majd valószínűleg a későbbiekben. Aztán elmentünk egy Las Vegas-i szállodába, ahol szintén az arany fontos szerepet kapott, aztán beszéltem az aranyautomatáról az Atlantis Hotelben Dubajban, de a Vaszilij Brezsenyi Székesegyház meg a Vörös tér is szállodaként megjelent a Kreml nevű hotelben, alanyától nem messze a Török Rivierán, és itt is az aranyozott díszítés jelenik meg mindenhol. Hát ez csak aranyozott, nem igazi arany egyébként. Úgyhogy sok izgalmas szállodát felfedeztünk, de hát az aranyozás, az aranycsaptelep, az aranyozott csaptelep, meg ez a fajta dizájn azért nagy divat volt hosszú ideig. Hát ma már egyébként ilyen letisztultabb formák a jellemzőek, tehát most nem olyan, mint a régi Ritznek a világa, ahol még a kerítés tetejét is aranyszínűre festették, úgyhogy sokat változott már a világ meg a szokás, de azért még mindig megvannak ezek a klasszikus hotelek, amelyek az arany igézetében fogantak. De ha már elkezdtünk izgalmas szállodákat felfedezni, akkor folytassuk a béke szállodájával, ami különösen aktuális manapság, azt hiszem. Egyébként ez a kambodzsai Siem Reapben található. Amikor először itt voltam, nem akartam elhinni, amit mondtak, mert hogy kora reggel jött meg a gépem, és este utaztam volna tovább, és volt is helyfoglalásom, és a helyi hatóságok mosolyogva közölték, hogy nem. Ugyanis, hogyha valaki egy adott napon repülővel érkezik ide, akkor nem mehet el ugyanazon a napon a helyi szabály szerint. És hát tényleg van ilyen szabály, kell a bevétel a helyi szállodáknak, nem lehet csak úgy ide repülni, aztán aznap elrepülni. De hát ha már így alakult, akkor megnéztem a szállodákat, elkezdtem járni ezeket, akkor mindig vittem még magammal az első kötetét a szállodás könyvemnek, és akkor erre való hivatkozással azért mindenhova beengedtek, meg szívesen fogadtak, akkor is, hogyha előtte nem leveleztem le, hogy majd érkezem. És érdekes az, hogy hát nagyon sok kívülről mesés palotának tűnt, belül viszont azért bőven voltak kifogásolható dolgok, tehát nagyon kis látványszállodák voltak ezek a Siem Reapi kambodzsai szállodák, és mesélték, hogy sokan havi 40-50 dolláros fizetésért dolgoznak itt, ami azért a helyi viszonyok közepette sem mondható túlságosan soknak. Siem Reap egyébként az egyetlen olyan település, ahol remek utak vannak, meg megfelelő küllemű üzletek várják a vendégeket, és hát itt találjuk a béke szállodáját is, ami azt hiszem, hogy rendkívül fontos a kambodzsaiak életében, maga az elnevezés is arra utal, hogy itt aztán nagyon kemény harcok voltak, és rettenetes szörnyűségek történtek. A vörös kmerek a 70-es években az akkor 7 milliós lakosság kétharmadát kiirtották, és bukásuk után még hosszú ideig folytatták a gerilla küzdelmet. Kambodzsában manapság rengeteg gyermek születik, hiszen az ő feladatuk, hogy eltartsák a szülőket. A béke szállodája 2005-ben nyílt meg, és nagy előny, hogy megfelelő alapanyagokkal dolgoznak az éttermek, ami errefelé azért fontos, mert azért voltam helyi étteremben, ahol hát erősen gyanús volt az elkészített csirke, tehát azért nem minden tökéletes Siem Reapben. Minden esetre ezek a szállodák azért vannak így egymás mellett ilyen nagy mennyiségben, mert hogy a település mellett található a híres Angkori templom együttes. A híres kambodzsai Angkor templom tipikus helyszíne az esküvői fotózásoknak. Kicsit sajnálkozva néztem, hogy az egyik menyasszony ruháját kétségbe esettem magához szorítva, megpróbált felkapaszkodni az egyik toronyra, de csak nem sikerült neki. Hát nagyon küzdött a jó fotókért, mert hogy az Angkor még a helyieknek is érdekes. Amikor ide érkeztem, akkor először nem értettem, hogy miért van, hogy a belépéskor napi, két napi, meg heti jegyet is lehet venni, és hát nem tudtam, hogy vajon mit csinálnék egy hétig egy templomban. Aztán hamar kiderült számomra, hogy a híres Angkor Wat, vagyis Angkori templom csak egy a sok közül. De valójában az őserdőben több mint 100 szentélyt tártak fel, tehát nagyon sok templom van. Az egyik érdekesebb, mint a másik. De az egész területet is ankori templom együttesnek, templomnak hívják, és a területnek is nevet adó központi templom körül csatorna húzódik, a vízen tükröződik a napfény, és a szentély mellett itt még fürdő és könyvtár is volt régen, 5 híres tornya emelkedik a magasba, de amikor közelebb lépünk, akkor látszik, hogy tényleg milyen csodálatos, mert hogy a köveket megfaragták, a falak történeteket, legendákat mesélnek el. Itt volt a legtöbb turista, amikor erre jártam, ugyanakkor nem ez volt a kedvenc templomom, mert hogy elmentem egy olyan szentélyhez is, ami egy piramishoz hasonlított, körülötte végig oszlopok voltak, tornyok, faragott falak, elefántokkal, harcosokkal, szörnyekkel, nagyon-nagyon érdekes volt. Aztán volt egy úgynevezett dzsungeltemplom, ahol a fák ránőttek a templom tetejére, a gyökerek meg lelógtak a földbe, olyan volt, mint Tarzan tanyája. Volt idejük nőni a növényeknek, ugyanis a templom együttes feltárása csak a 20. század elején kezdődött el. A kutatók szerint ez lehetett a titokzatos Khmer birodalom központja. Az épületeket 900 és 1300 között emelték, aztán 1440 körül valamiért az egész elnéptelenedett. A dzsungelben ötte a titokzatos helyet, és csak 1860-ban fedezte fel újra egy francia kutató. A világháborúk után már jöttek ide turisták is, azonban amikor a vörös khmerek a 70-es években átvették a hatalmat, akkor mindenki elmenekült. Néhány oszlopot céltáblának használtak a gépfegyveres gyakorlatokhoz, de nagy kárt azért nem okoztak. Ma már béke van, ugye? A templomokon kívül a közeli falu mindennapjait is bemutatják a turistáknak, ha ide Siem Reapbe érkezünk, miután eltöltöttünk 2 napot vagy 1 hetet itt az ankori templom együttes felfedezésével, utána arra is van lehetőség, hogy megnézzük, hogy miként élnek a környékbeli tavacskánál, és hát látjuk, hogy itt aztán tényleg nagyon szegény mindenki, a gyerekek már 4-5 évesen dolgoznak, láttam olyan kislányt, aki nálunk óvodás lenne, itt azonban egy nagy kígyóval a nyakában szaladgált, hát ha valaki ad neki egy kis pénzt, már a látványért, meg a közös fotóért. És az volt az egészben a furcsa, hogy pici volt a lány, és messziről úgy tűnt, mintha csak a kígyó rohangálna, mert annyira furák voltak a méretek. A folyóparton mostak kisgyerekek, és olyat is láttam, hogy egy 5 éves, 6 éves forma gyerek szürke lavorban üldögélve próbált meg odaevezni a turistákat szállító csónakokhoz, és így evezgetett a lavorban ülve, és banán volt nála, és azt próbálta meg eladni. Hát nagyon furcsa látvány volt, aranyos, és mégis ijesztő. Egy másik gyerek pedig a krokodilra vigyázott, nem viccelek, tehát egy kisgyerekre rábízták a turisták miatt tartott krokodilt, hát ugye lehessen azt is fotózgatni. Cölöpökre épült házakat képzeljenek el, többsége mobil lakás. Tehát ha a házura úgy dönt, akkor eloldozza a kunyhót, és lejjebb csorog a széles vizen, tehát lényegében a víz tetején reépítettek lakásokat. És majdnem minden épületnél gyerekek játszottak, vagy dolgoztak. Amikor meglátták a csónakunkat, akkor meg integetni kezdtek, és hát iszonyúan boldogok voltak, hogyha a turisták adtak nekik valamit. Az esti szórakozást a legtöbb helyen a beszélgetés, a társasjáték, meg a helyi tévé jelenti, tehát itt azért nem egy internetes társadalmat építgetnek még. A turisták kedvéért egyébként felelevenítették az abszarák táncát, mert hogy az abszarák állítólag titokzatos nimfák voltak a Khmer birodalom virágzása idején, fedetlen kebellel járták a táncukat, amelyel elbűvölték a hatalmasságokat. Hát manapság az ősi tánc visszafogott változatát mutatják be a helyi tánccsoportok a turisták kedvéért. Elmentünk Kambodzsába, tényleg megnéztük, hogy azért milyen itt az élet, Siem Reapben. Az ankori templom együttest is felfedeztük, meg az abszarák táncát is megnéztük. Remélem, hogy izgalmas volt eddig a műsor, de hát ezután is az lesz. Mert hogy elmegyünk még jó pár exotikus helyre, például Zacatecasba, Mexikóban vagyunk, és Mexikóvárosból érdemes ide utazni. Amikor a nagyváros fölött járunk, akkor este például repülőről nézve, hát beleborzongtam, olyan látvány volt. Csodálatos, végeláthatatlan fényáradat mindenütt. Azt mondják, hogy Mexikó fővárosa a legszennyezettebb város a világon. Ez nem mindig érződik. Én azért sokkal durvább felhőket láttam, meg sokkal durvább smogot láttam Kínában, Bangkokban. Tehát tudjuk jól, hogy itt az adatokat azért meglehetősen érdekesen értelmezik sokszor. De az biztos, hogy Mexikóban a különböző környezetvédelmi előírások még igazából nem divatosak, ugyanakkor rengetegen laknak. Mégis fantasztikusan megvilágított, csodálatos települést láttam felülről. Mexikóból 7 órányi autózással vagy buszozással érhetjük el Zacatecast. Persze több nagyvárosból közvetlen repülőjáratok is közlekednek ide, de hát nem kell félni a buszozástól sem. Azért azt tudni kell, hogy Mexikóban több kategóriájú járműre vehetünk helyet. Ha a magasabb árkategóriát választjuk, akkor a buszon van kis mosdófülke, és korlátlanul fogyaszthatunk a hátul lévő hűtőrészben az odarakott üdítőkből. Úgyhogy jobb, mint a bérautó vagy a taxi, szerintem azt tapasztaltam, mert hogy mozoghatunk benne, iszogathatunk, mosdóba tudunk menni, de tényleg nagyon-nagyon tetszett nekem. Mexikóban a benzin olcsó, van 87-es, meg 92-es oktánszámú benzin, bár ez utóbbi alig veszik igénybe, majdnem mindenki 87-es tankol. Tehát általában Amerikában, szinte mindenhol az alacsonyabb oktánszámú üzemanyagok vannak, mint nálunk, tehát ennyire finom benzint, hát ez már itt a luxus. Viszont a benzinkutak közötti távolság meglehetősen nagy Mexikóban, sokszor tényleg azt kell mondani, hogy jó pár kilométert meg kell tenni, úgyhogy érdemes mindig teletankolni az autót. Már Ausztráliában ott is azért elég kemény a helyzet, ha valaki át akarja szelni a sivatagot, de azért ott vannak benzinkutak. Mexikóban meg szabad fordulni az autópályán. Hát ez nagyon izgalmas volt számomra. Külön kijelölt részek vannak, ahol megpördülhetünk. Hát a helyek igazából megpörülnek ott, ahol bírnak, tehát itt nincs kerítés az autópálya sávpárjai között, és ha úgy gondoljuk, akkor megfordulunk. Zacatecas az ország belsejében található, 2400 méter magasan, és nagyjából 60 ezeren élnek itt. Olyan a hangulat, mintha egy western film hősei lennénk, tehát hogyha valaki tényleg kíváncsi arra az igazi Mexikóra, na hát akkor hát vagy elmegy arra a helyre, ahol igazából nem javaslom, hogy elmenjen, mert az igazi Mexikóból olyat kap, hogy maga is megbánja, hogy odautazott, de mondjuk Zacatecasban azért viszonylagos nyugalom van, és hát a világörökség részét képező központi épületek, ilyen kolonialista stílusú villák, például a 17. meg a 18. században épült kolonialista stílusú villák, tipikusan mexikói meg közép-amerikai villák. A helyet egyébként 1549-ben fedezték fel a spanyol hódítók. A fennsíkon alapított város neve a helyi idegenvezető szerint olyasmit jelent, hogy a hely, ahol sok a kemény krétakő. Hát gratulálok az elnevezéshez, minden esetre kőből tényleg van itt bőven, de ennél jóval fontosabb, hogy ezüstöt is találtak a közelben, úgyhogy megépültek az ezüstolvasztók, a pénzverőközpont és a város jelentősége egyre csak nőtt. A város legmagasabb pontján elkészült a híres Zacatecas plébánia templom, és Zacatecasban van Mexikó egyik leghíresebb könyvtára is, egy kolostorban, de van nagyon szép színház szintén Zacatecasban. És Zacatecas egyik leghíresebb épülete, a San Pedro Arena. 1975-ig minden hétvégén özönlött ide a nép, hogy részt vegyen a hagyományos bika viadalon és az azt követő óriási fiesztán. Ezt követően ritkán használták rendezvényekre, átépítették, majd egy nagyon érdekes szállodát nyitottak. Az épület kívülről engem a római Kolosseumra emlékeztet, meghagyták a felső szint kő árkádjait, és éjszaka megvilágították, úgyhogy tényleg pazar látvány. Az ülőhelyeknél meg kialakították a szobákat, amelyekre az a jellemző, hogy hatalmas az ágy, tehát ilyen tipikus amerikai stílusú ágyak vannak, hogy valóban el lehet férni, nem az az európai vagy görögös, ahol akkora az ágy, hogy igazából két személyesnek mondják, de én se férek el rajta. Tehát tényleg az amerikai szállodák hatalmas ágyakat kínálnak, tényleg óriási ágyakat általában. És nagyon egyedi, hogy az egykori küzdőtér körasztalos, tehát lényegében a küzdőtérre végig asztalokat raktak, és hát itt tudjuk elfogyasztani a vacsorát, az ebédet, és még mindenféle izgalmas produkciót is megnézhetünk a szépen megnyírt tuják között. A hőmérséklet 12-18 fok körüli, tehát nincsen meleg, mert magasan vagyunk, és az étkezés azért is kellemes, mert hogy a mexikai konyha ugye világhírű, nagyon sok étel készül persze csilivel, de ne tartsanak attól, hogy minden iszonyúan csípős, mert hogy több százféle csili van, tehát lényeg, hogy lehet válogatni, van kellemesen pikáns étel, meg hát van aztán néhány tényleg igen erős. És a tortillát pedig állandóan fogyaszthatjuk, ehhez a legtöbbször babot esznek, a bab amúgy is szinte annyira fontos Mexikóban, mint a kínaiaknak a rizs, úgyhogy romantikus vacsorát is el tudunk itt fogyasztani, aztán következhet a tekilázás hajnalig, vagy amit akarunk. a Tiva Amazonba fogom elvinni önöket. Az Amazon azt meglehetősen nehéz egy Európában nevelkedett embernek leírni, mert hogy azt gondolják, hogy van egy folyó, és akkor persze a folyó környékén hatalmas erdőségek, de nem. A repülőről például úgy látszik az egész, mintha lenne egy tengernek látszó valami. Vagyis, hogyha áradás van, akkor az mellékágakkal a főág teljesen egyben van, és egy óriási, hatalmas, végáltalatlan víztömeget lehet látni. Hogyha éppenséggel nincsen áradás, mert hogy voltam úgyis repülővel Amazoniában, hogy nem volt áradás, akkor meg van egy fő folyamrész, és akkor még azzal párhuzamosan még egy folyó, még egy folyó, még egy folyó, még egy folyó, még... tehát van vagy 6-7 másik folyó jobbra-balra, amelyek előbb-utóbb a főágba torkolnak. Tehát lényegében egy folyamrendszer van itt, és júliusban aztán az Amazonas bizonyos területeken annyira kiárad, hogy a mellékfolyókkal együtt egy ilyen óriási összefüggő víztükröt alkot. Aztán apadni kezd a nagy folyó, és az élet a korábban vízzel borított területeken visszatér a normális mederbe. De hát úgy képzeljék el, hogy az Amazonas mellékágaiba kellemes kis állóvizek vannak, meg mindenféle, a főágban olyan hullámok vannak, mintha a tengeren mennénk. Tehát nem egy ilyen kis lájtos folyami csónakázást képzeljenek el, hanem rendesen nagy hullámok voltak egy gyönge kis szélben, amikor mentünk este motorcsónakkal, úgyhogy tényleg óriási, hogy milyen ereje van ennek. Brazíliában egyébként remekül megszervezték a légi közlekedést, úgyhogy naponta 2-3 járat is megy a különböző városokba, hisz Brazília területe megközelítően akkora, mint egész Európa, úgyhogy más nem is nagyon lehet csinálni. Minden esetre Manausba viszonylag könnyen el tudtam jutni, és hát Amazonia fővárosa, Manaus, de egy nagyvárost képzeljenek el, viszont innen lehet tovább lépni, tovább indulni. Hajót, kis buszt, terepjárót vagy kísérőt bérelhetünk a dzsungeltúrákhoz. Bőven van lehetőségünk. Az igazi őserdő a várostól körülbelül fél órányira kezdődik, és tart sok-sok ezer kilométeren át. Éjszakára ugye a lodzsokban kaphatunk szállást, például itt a fantasztikus Tiva Amazonba, vagy bármilyen más szállodában. Jó sok szállodát megismertem itt, de hát ezek majdnem mind ilyen úgynevezett lodzsok, meg öko szállodák, ami abból áll, hogy azt jelenti, hogy fából vannak, eleve a fát használják szinte minden területén az építészetnek, hát nyilván azért ésszel, és sokszor a víz fölé építkeznek, vagy pedig olyan helyre, ahol azért nem kell nagy kárt tenni a természetbe. És hát vannak azért olyan bökkenők, hogy sok helyütt az áramellátás akadozik, mert éppen rossz a generátor, mert hogy nincs kiépített víz és áram nagyon sok helyen. Nyilván választhatjuk a luxust is a dzsungelben, úszómedencével, remek kiszolgálással, meg minden mással, de választhatunk egészen egzotikus helyszínt is, ahol valóban nincsen ilyen medence hangulat, meg full luxus vízöblítéses mosdó, hanem azért sokkal inkább érezzük az amazóniai igazi hangulatot. Az egyenlítő közelsége miatt nagy a leégés veszélye, úgyhogy naptejet vinni kell. Ebben az ökoszállodában van csapvíz, és lehet is állítólag inni belőle, mert egyébként vagy nincs csapvíz, vagy pedig, hogyha van, akkor sem lehet inni, de ez már mondom, hogy a nagyon szuper kategóriába tartozik. Ezzel együtt viszonylag hamar felfedezhetjük itt az igazi amazoniai hangulatot, mert hogy ott van alattunk a folyó egyik mellékága, úgyhogy ott vagyunk a folyópárton, egy gyönyörű tó mellett, mert hogy tó is van, mert lényegében itt folyó, tó, minden egyben van. Az egyik indián kísérőm egyszer egy amazoniai túrán elmondta, hogy 18 napig evezett a folyón, hogy olyan településre érjen, ahová már eljutnak a turisták az ő igazi szülőföldjéről, mert hogy ott semmilyen munkalehetőség nem volt, úgyhogy azért ez egy kemény dolog. Amit láttam ilyen ökoszállodákban is, meg egyéb kis táborhelyeken is, amelyek ennél vadregényesebbek voltak, mert azért ez nagyon kis, élvezni akarom a dzsungelt, de azért nem akarok lemondani az alapokról típusú szálláshely. A klasszikus Amazóniában, hogyha egy kicsit arrébb megyünk, akkor olyat találunk, hogy inkább hasonlít mondjuk a felfedezők világához, és hát lehet, hogy ez talán izgalmasabb is egy picit. Minden esetre, ami érdekes volt számomra, egyikben is, másikban is, hogy nagyon sok édesvízi delfint láttam. És ezek kisebbek a tengeri társaknál, viszont nem mindegyik szürke. De amikor elmondták például, hogy hát láttak pink delfint először, azt hittem, hogy viccelnek, de nem. A pink delfin nagyon ritka, de láttam, létezik, sőt fel is vettem egyébként videóra. A part közelében a vízi növények buja rengetegében pedig az anakondák vadásznak, úgyhogy ilyet is lehet látni. Ami furcsa, hogy a helybeliek azért elmondták, hogy két veszélyes élőlény van, az anakonda meg a szúnyog. Ugye a szúnyog azért sok mindent terjeszt, a hatalmas kígyó pedig szintén nem fél általában az embertől, míg például ha az aligátor, az hát általában elszerel, megijed könnyen, a kajmán meg olyan, hogy hát az indián kísérő az ki is tudja vedni, és akkor beteszi nekünk a csónakba. Az óriási kígyó egy hónapban egyszer eszik, utána csak emészt. És hát a kajmánt is megeszi, meg a tapírt, meg egész mellé is nyeli. Én voltam egyszer a Rio Negro folyón, az azért érdekes, mert hogy azon kevés folyó közé tartozik a környéken, amelynek hideg a vize, emiatt viszont elkerülik a pirályák, úgyhogy fürödtem is benne, és kevés az aligátor meg a kajmán. De ami még fontosabb, hogy alig van szúnyog, úgyhogy nincs sárgaláz veszély. De engem kétszer is beoltottak sárgaláz ellen, mert hogy csak 10 évig jó az oltás, a legelején még mellbe adták, utána már csak a karomba, most már azért ez is kellemesebb lett, de az fontos, hogy a sárgaláz elleni oltás az egyetlen olyan oltás, ami kötelező bizonyos országokban, Afrikában. Itt egyébként nem kötelező, hogy anélkül is fel tudjuk fedezni Amazóniát, de erősen ajánlott. De hogyha gondolkodnak, hogy felvegyek-e például exotikus utazásomhoz bármilyen oltást, akkor a sárgaláz elleni oltás az, ami nélkül sok ország nem is tud fogadni bizonyos exotikus úti céloknál. Minden esetre a Rio Negrótól hamar elérhető az Amazonas főága, és hát itt aztán sok csodát tudunk tenni. Például pirályára horgászhatunk. Pirálya rengeteg van az Amazonasban, és normál esetben nem támadnak náluknál nagyobb élőlényre, de a vérszagától megvadulnak, ez valóban igaz. És hát a falánksága lehet a veszte, hogyha pirályára horgászunk, mert hogy haldarabokkal könnyű kifogni egy pirályát. De nem csak pirálya horgászaton vettem részt, egyébként megeszik az indiánok a pirályát, szegényt. Bár ez furcsa dolog, hogy azt mondom, hogy szegényt, mert pirálya nem biztos, hogy így gondolkodik, amikor rágja valamiről a húst. Minden esetre, ami még érdekes volt, hogy a kísérőnk a nőstény aligátor hangját utánozta, hogy meggyőződjön róla, hogy nincs veszélyes hüllő a környéken, válasz nem érkezett, úgyhogy indulhatott a halfogás, és hát az volt az egészben az érdekes, hogy én ezeket az exotikus horgászatokat azért szeretem, mert hát én a Tisza partján azért órákat ültem, nem vagyok ilyen szenvedélyes horgász, de az exotikus helyeken az, hogy pillanatokon belül van kapás, hát ezt azért tudom élvezni, hogy dobok és rántok, és akkor ott van a szörnyű jószág a horgon. Mindenesetre bolondnak nézett az indián kísérő, amikor azt mondtam, hogy dobjuk vissza a pirályát, hát aztán vállat vont és visszadobta. Pedig a helyiek, mondom, megeszik, plusz ugye azokon a helyeken, ahol sok a turista, ott pedig úgy értékesítik, hogy kitömik, és akkor csinálnak belőle ilyen szuvenírt. De hát én még a pirályát is megsajnáltam. Minden esetre egy furcsa jószág is a horgomra akadt. Elmondta a kísérőm, hogy ez macskahal, szintén ragadozó, és igen finom. Hát azért ezt is visszadobattam. És aztán még egy mérgező ragadozóhal is valamilyen a horogra ért, és azt mondta a kísérőm, hogy ha megfogtuk volna, akkor percekig nem bírjuk mozdítani az ujjunkat, hogyha bizonyos részéhez hozzáérünk, de szerencsére nem értünk hozzá, és ő se hozzánk. Ami pedig szintén ehhez a területhez köthető még egy fantasztikus kaland, hogy a kísérőm elvitt kajmánfogásra, ami abból állt, hogy elmagyarázták, hogy a zseblámpával kell pásztázni a folyó partját, ha a parton sárga színű szemek csillogását látjuk, azok csak bogarak, semmi gond. Ha piros szempár csillog, az kajmán, meg lehet fogni, ha zöldes csillogást látunk, akkor az alig, hanem aligátor, és akkor padlógázzal elmegyünk onnan. Úgyhogy vadul figyeltük a csillogásokat, és amikor végre ott volt a piros, nos, hát akkor a kísérőnk a vízi növények közé kormányozta a csónakot, megállt, térdigérő víz volt nagyjából, és hát valami egy óriási csapott a csónak mellett, nem tudom, hogy mi történhetett, minden esetre nem volt túl ideges, hanem a kísérőnk a sebesült hal vergődését és csapkodását utánozta a víz felszínénél. Hát úgy képzeljék el, mint amikor mi mondjuk így a cica előtt húzogatjuk a madzagot, hát ő pedig így ilyen halszerű mozdulatokat tett a kezével, és hopp, egyszer csak ugrott egyet, és kiemelkedett a vízből a kísérőnk, és a feje fölött berakott egy kajmánt a csónakba. A farkánál fogva elkapta a hüllőt, úgyhogy hihetetlen. Ezt is felvettem videóra, biztosan, biztos, úgyhogy valamelyik tévés műsoromban még jó pár éve, hát talán van annak 20-25 éve is, láthatták is. És az volt a furcsa számomra, hogy egyébként így megmerevedett mozdulatlanná a kajmán a csónakban, és utána gyorsan elkapta a kísérőm az állkapcsát, így összeszorította, és akár meg is lehetett simogatni, vakargatni mindent, amit az esztelen turista kitalál. Az egész után a kísérőnk visszavitte a növények közé a kajmánt, és a szájával előre letette az állatot. A kajmán várt néhány másodpercet, majd eszméletlen sebességgel eltűnt a sötétben, úgyhogy ez egy impozáns dolog volt, és nagy élmény itt a furcsa amazóniai világban. Majdnem ehhez hasonló érdekes élmény volt a pók túra, mert hogy ekkor egy nagyon-nagyon távoli, egyáltalán nem ilyen ökoszálloda hangulatú helyen voltunk, ahol lényegében csak fabódékban szálltunk meg, és a palackozott vizet pedig magunkkal kellett vinni egy ilyen kis mini boltból jó messziről. És hát mondta az indián kísérőm, hogy póktúrára indulunk, és hát este alkonyatkor indulunk, és hát így felkészültem alaposan, hogy hú, hát mondom, mennyit fogunk menni? Hát azt mondja, nem tudom, 100 métert. Mondom, 100 métert? Hát nagyon érdekes lesz. És melyik részén látunk a 100 méternek pókot? Hát biztos gondoltam, van egy póktanya. Azt mondja, hogy az teljes résznél annak a 100 méteres túrának fogunk látni pókokat. Hát hittem is, meg nem is. Minden esetre felkészültem, kinyitottam az ajtót, és akkor mondtam, hogy hát miket látunk. Hát mondta, hogy például tarantulát, és mondom, hol? Hát azt mondja, csuk be az ajtót, becsüktem az ajtót, és ott voltak rajta egy 5-6 pók az ajtó külső részén. Na mondom, jól kezdődik. És utána még láttunk tényleg rengeteg pókot, madárpókot is. Elmondta a kísérőnk, hogy arra kell vigyázni a madárpóknál, hogy ő is mozgásra reagál, és amitől fél, az pedig a madár, bármi furcsa. Tehát, hogyha egy madarat formáz valaki a kezével, és a madárpók fölé hajol, akkor a madárpók eliszkol, ellenben, hogyha így a lábát csúsztatja előtte, akkor meg ráugrik, úgyhogy azért óvatosnak kell lenni. Hát rengeteget tanult az ember az ökoszállodákban, meg a kis lodzsokban, az amazoniai rengetegben, de hát azt gondolom, hogy így szép az élet. Hölgyeim és uraim, az elmúlt egy órában tényleg bejártuk a világot. Az aranyszállodában voltunk Hongkongban, elmentünk Kambodzsába, Amazóniába. Remélem, hogy jól szórakoztak, és sok-sok élmény és kaland után most egy kicsit majd pihennek. Segítőtársam Garai Bendegúz nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Róbert Rihárd. Viszont hallásra!